Március 9-e, szerda, délután 2 óra 15 perc. Mark befejezte az ebédjét. Két másik ember szintén végzett a szendvicsével, és ők is felkeltek, hogy eltávozzanak. Mark gyorsan visszament a szenátusba, mert el akarta kapni Henry Lykemet, mielőtt az üléstermi vita megkezdődik. Abban reménykedett, Lykem valami új dologgal szolgál azután, hogy aludt rá egyet. Szüksége volt a fegyver ellenőrzés igazságügyi bizottsági meghallgatásának másolataira is, hogy tanulmányozza a Brooks, Bird, Dexter, Harrison és Thornton által felvetett kérdéseket. Talán ezek fényt vetnek a kirakós játék hiányzó darabjaira. De Mark valahogy kételkedett ebben. Kezdett arra meggyőződésre jutni, hogy a politikusok ritkán mondanak ki világosan bármit is. Néhány perccel azelőtt érkezett, amikor az ülés kezdetét ütemezték, és megkérdezett egy futárt, hogy Lykemet az előadó teremben találja-e. Lykem néhány pillanattal később fontoskodva megjelent. Nyilvánvaló volt, hogy a plenáris ülés előtt 10 perccel nem akar csevegni. Így nem volt igazán lehetőség arra, hogy bármi újat mondjon neki. Mark csak annyit tudott meg, hogy merre találja a bizottsági meghallgatások és viták jegyzőkönyveinek másolatait.
A bizottsági irodában vannak, a folyosó legvégén.
Mark megköszönte és felment a karzatra, ahol új barátja az őr odaintette őt egy szabaduléshez. A hely már zsúfolt volt. Szenátorok léptek be a terembe, elfoglalták helyeiket, úgyhogy elhatározta a másolatokat, később szerzi majd meg. Az alelnök Bill Bradley csendet kért, és Dexter szenátor magas alakjával lassan és drámaian körül hordozta tekintetét a termen, hogy megbizonyosodjék, mindenki figyele. Amikor meglátta Markot, kissé meglepődött, de gyorsan úrrá lett magán, és hozzá kezdett a törvényjavaslat elleni végső érveléséhez. Mark zavarba jött, és azt kívánta, hogy bár egy üléssel hátrább, Dexter fürkésző tekintetének látókörön kívül foglalt volna helyet. A vita vontatottan folyt. Brooks, Bird, Dexter Harrison és Thornton még mind hozzá akartak szólni, utoljára a holnapi szavazás előtt, a holnapi dráma előtt. Mark figyelte őket, de semmi újat nem tudott meg. Úgy látta, zsákutcába került. Mára annyi teendője maradt csak, hogy a meghallgatások másolatait megszerezze. Át fogja őket olvasni éjszaka, bár, az öt beszédet hallgatva, kételkedett abban, hogy bármire rájönne belőlük. De hát milyen más nyomot követhetne? Hiszen minden egyebet az igazgató tart kézben. Lifttel lement az előcsarnokba a földszinti kijáraton keresztül, elhagyta a kapitóliumot, és útját a Dirkston épület felé vette. Kérem, szeretném megkapni a fegyverellenőrzés meghallgatásainak másolatait.
Valamennyit? Kérdezte hitetlenkedve a titkárnő.
Igen, válaszolta Mark. De 6 egész napos ülés volt. Az ördögbe is, gondolta. Ez még annál is tovább fog tartani. De legalább csak Brooks, Bird, Dexter, Harrison és Thornton kérdései és nyilatkozatai kellenek.
Aláírja vagy kifizeti?
Bárcsak aláírhatnám, válaszolta tréfásan, sajnáltatva magát.
Nos, ön valamilyen hivatalos személy?
Igen, gondolta Mark, de ezt elhallgatta.
Nem, felelte és elővette a pénztárcáját. Ha ezeket a saját államának az egyik szenátorán keresztül kéri, valószínűleg ingyen megkaphatja. Egyébként $10 lesz, uram.
Nagyon sietek, magyarázta Mark. Azt hiszem, ki kell fizetnem. Átnyújtotta a pénzt. Stevenson szenátor jelent meg a meghallgatási termet a bizottsági irodával összekötő ajtóban.
Jó napot, szenátor úr! Fordult felé a titkárnő.
Hello, Debbie! Nincs véletlenül egy másolata a környezetvédelmi törvényjavaslatról, amelyet az albizottság elé terjesztettek?
Biztosan van, szenátor úr, csak egy pillanat!
Eltűnt a hátsó szobában.
Ez az egyetlen példány, amelyet pillanatnyilag találtam. Megbízhatom magában, szenátor úr?
A titkárnő nevetett.
Vagy írassam alá önnel?
A szenátorok is aláírnak, gondolta Mark.
A szenátorok mindent aláírnak.
Harry Lykem is mindent aláír, még az ebédszámláját is. Nem csoda, hogy olyan magas az adó. De elképzelhető, hogy később kifizetik a kosztot.
A koszt. Úristen, hát miért nem jutott eszembe előbb?
Mark szaladni kezdett.
Uram, uram, hát itt felejtette a meghallgatásait, kiáltotta egy hang.
De már késő volt.
Hát ez valami dilis, mondta a titkárnő Stevenson szenátornak.
Biztos, hogy lökött, ha el akarja olvasni ezeket a meghallgatásokat, válaszolta a szenátor rápillantva a Mark által ott hagyott papírhalomra.
Mark egyenesen a G211-es terembe ment, ahol előző nap Lykemmel ebédelt. Az ajtóra ki volt írva, tisztviselők ebédlője. Csak 2 vagy 3 kiszolgáló volt a láthatáron.
Bocsánat, csak azt szeretném kérdezni, itt ebédelnek-e a szenátorok? Sajnos nem tudom, a hostesstől kellene megkérdeznie. Mi most éppen takarítunk.
És hol találom a hostesst?
Ő most nincs itt, már elment. Jöjjön vissza holnap, akkor talán tud önnek segíteni.
Rendben. Mark sóhajtott egyet. Köszönöm. De meg tudná mondani, van-e egy másik szenátusi ebédlő?
Igen, a nagy, a Kapitoliumban. Az S-109-es, de oda most nem tud bemenni.
Mark visszafutott a lifthez és türelmetlenül várt. Amikor az leért az alaksori szintre, kiugrott belőle és elment annak az alagút labirintusnak a bejárata mellett, amely összeköti valamennyi irodaházat a Kapitolium dombbal. A dohánybolti jelzésű ajtót elhagyva a föld alatti kocsik a Kapitoliumhoz szövegű nagy jelzés irányába tartott. A föld alatti kocsi, amely valójában egy fülkékkel ellátott nyitott vonat volt, éppen indulni készült. Mark belépett az utolsó fülkébe és leült néhány szenátusi stábtaggal szemben, akik a benfentesség légkörét árasztva össze-vissza locsogtak különféle törvényjavaslatokról meg egyebekről. Néhány perc múlva a csengő jelezte, hogy megérkeztek, és a vonat megállt a Kapitolium szenátusi oldalán. Könnyű élet, gondolta Mark. Ezeknek a fickóknak sose kell kimenniük a hideg, kegyetlen világba. Csak utazgatnak ide-oda a szavazások és a meghallgatások között. Az alaksor ezen az oldalon a másik oldalinak a mása volt, halvány sárga színével, a falak mentén futó vízvezeték hálózattal és az elmaradhatatlan Pepsi automatával. A Coca-Colát biztosan megőrítette, hogy a szenátus a Pepsinek adta a koncesziót. Mark ráugrott a kis mozgó lépcsőre, majd várt a nyilvános felvonóra, miközben néhány, a fontosság légkörét árasztó férfi a csak szenátoroknak feliratú lift felé sietett. Mark a földszinten szállt ki, és meghökkenten körülnézett. Csak márványhívek meg folyósók.
Hol van a szenátusi ebédlő? Kérdezte az egyik kapitóliumi rendőrt.
Menjen egyenesen előre, az első folyosón forduljon balra.
Mark odavetett a válla felett egy köszönömöt. Megtalálta a szűk folyosót. Elment a csak a sajtónak szövegű felirat mellett, majd meglátott egy másik jelzést, nagy betűkkel egy fatáblán, csak szenátoroknak. Jobbra egy nyitott ajtó az előtérbe vezetett, amely csillárokkal, rózsaszínű mintás kárpittal volt díszítve, zöld bőrhúzattal berendezve. A másik elegáns teremben Mark fehér abroszokat, virágokat látott. Egy matrona külsejű asszonyság jelent meg az ajtóban.
Mit ohajt?
Kérdezte firtatóan felvonva a szemöldökét. Én a doktori értekezésemet készítem a szenátorok munkaközbeni életmódjáról.
Mark elővette a tárcáját és felmutatta a Yale Egyetem azonosító kártyáját, miközben hüvelykujjával letakarta az érvényesség időpontját. A hölgyet ez láthatólag nem hatotta meg.
Hát én tulajdonképpen csak megnézni szeretném ezt a termet, mindössze azért, hogy érezzem a hely atmoszféráját.
Nos, pillanatnyilag egy szenátor sincs itt, uram. Szerdán ilyen későn már nincsenek itt. Csütörtökön mind indulnak haza az államokba a hosszú hétvégére. Az egyetlen dolog, ami ezen a héten itt tartja őket, a fegyver ellenőrzési törvényjavaslat.
Marknak sikerült nagy nehezen a terem közepére kerülnie. Egy pincérnő egy asztalt tisztított le. A nő rámosolygott.
A szenátorok aláírják az étkezéseiket, vagy készpénzzel fizetnek? Kérdezte tőle Mark.
Csak nem mindegyikük aláírást ad, aztán a hónap végén kifizetik.
És hogyan tudják nyomon követni?
Problémamentesen. Napi nyilvántartást vezetünk.
Rámutatott egy elszámolások jelzéssel ellátott nagy könyvre. Mark tudta, hogy azon a napon 23 szenátor ebédelt, mert a titkáraik ezt mondták neki.
Vajon volt-e még más szenátor, aki ebédelt akkor anélkül, hogy vette volna a fáradtságot és megmondta volna a titkárának?
Igen közel volt ahhoz, hogy megtudhassa.
Megnézhetnék egy tipikus napot csak az érdekesség kedvéért? Kérdezte ártatlan mosolyal.
Hát nem vagyok biztos abban, hogy megengedhetem.
Én csak egy pillantást vetnék rá. A szakdolgozatomban azt szeretném, ha olyan lenne, mintha én valóban ismerném azt, amiről beszélek. És eddig itt mindenki olyan kedves volt hozzám.
Esedezve nézett az asszonyra.
Na, hát jó,
mondta a nő kelletlenül.
De csak egy gyors pillantást.
Köszönöm szépen. Vegyünk például egy régebbi napot, mondjuk február 24-ét.
Az asszony kinyitotta a könyvet, és az ujjával kísérve megkereste február 24-ét.
Ez egy csütörtöki nap,
mondta.
Stevenson, Nunn, Moynihan, Heinz,
sorakoztak a nevek egymás után.
Dole, Hatfield, Bird.
Szóval Bird is a szenátusban ebédelt aznap. Tovább olvasta.
Templeton, Brooks.
Brooks szintén. További nevek.
Barnes, Reynolds, Thornton.
A ma délelőtti nyilatkozata tehát megfelelt a valóságnak.
A hostess becsukta a könyvet. Harrison nem szerepelt benne. És Dexter sem.
Semmi különös nincs benne, ugye?
Kérdezte az asszony. Nincs, mondta Mark. Megköszönte az asszonynak, és gyorsan elment. Az utcán Mark leintett egy taxit. Ezt tette az őt követő három ember egyike is, még a másik kettő a kocsijához sietett. Mark néhány perccel később a hivatalhoz érkezett, kifizette a taxisofőrt, felmutatta a bejáratnál az igazolványát, és lifttel felment a 7. emeletre. Mrs. McGregor rámosolygott. Az igazgató biztosan egyedül van, gondolta Mark, kopogtatott és belépett.
Nos, Mark!
Brooks, Bird és Thornton nincsenek benne, uram.
Az első kettő nem lepett meg, válaszolt az igazgató. Nem lett volna értelme, hogy benne legyenek, de Thorntonra fogadni mertem volna. Egyébként hogyan tisztázta ezt a hármat?
Mark elmondta a szenátusi ebédlővel kapcsolatosan végzett agytornáját, és azon gondolkodott, nem hagyott-e ki valamit.
Ezt az egészet 3 nappal ezelőtt kellett volna kiboggoznia, ugye, Mark?
Igen, uram.
És nekem is. Tehát most Dexterre és Harrisonra szűkült a kör. Érdekelni fogja magát, hogy ez a két ember, mint csak nem valamennyi szenátor, a holnapi napot Washingtonban szándékozik tölteni, és mindkettő ott lesz a ceremónián. Elképesztő, hogy az emberek még ezen a szinten is szívesen szemlélik büntettük színhelyét. És még egyszer fussuk át, Andrews. Az elnök 10 órakor hagyja el a Fehérház déli bejáratát. Ha én meg nem állítom, vagyis 17 óránk és egyetlen utolsó reménységünk maradt. Az új lenyomatos fiúk ugyanis kiszűrték azt a bankjegyet, amelyen Mrs. Cassafikis új lenyomata van. A 22. volt, még 1/2 tucat volt hátra, így holnap 10 óra előtt reményünk sem lett volna arra, hogy végezzenek. A bankjegyen néhány másik új lenyomat is van, úgyhogy egész éjszaka ezen fognak dolgozni. Éjfél előtt alig ha érnek haza. Ha maga még addig rájön valamire, hívjon fel. Holnap 8:15-re legyen itt a hivatalban. Jelenleg nem sokat tehet. De ne izgassa magát túlságosan. 20 ügynököm dolgozik még az ügyön, bár egyik sem ismeri valamennyi részletet. És én csak akkor engedem az elnököt a veszélyes zónába, ha biztosat tudunk ezekről a gazemberekről.
Akkor 8:15-kor jelentkezem, uram.
És nyomatékosan javaslom magának, Mark, hogy ne találkozzék Dr. Dexterrel. Nem szeretném, ha az utolsó pillanatban felborulna az egész akció, maga a szerelmi élete miatt. Már ne is haragudjon.
Igenis, uram. Mark eltávozott, kissé feleslegesnek érezte magát. 20 ügynök. Ez meglepte. Vajon mennyi ideje dolgoztatja őket az igazgató anélkül, hogy neki szólt volna? 20 ember próbálja kideríteni, hogy Dexterről vagy Harrisonról van szó, hogy tudnák, miért vizsgálódnak. Még mindig csak ő és az igazgató tud az egész ügyről, bár tartott attól, hogy Tyson többet tud, mint ő. Talán tényleg bölcsebb lenne holnap estig elkerülni Elizabethet. Elment a kocsijáért, és visszahajtott a Dirksen épületbe. Ekkor jutott eszébe, hogy ott hagyta a meghallgatások másolatait a bizottsági irodában. Amikor odaért, valami a telefonfülkék felé húzta. Fel kell hívnia a lányt, meg kell tudnia, hogy van a baleset után. Feltárcsázta a Woodrow Wilsont. Már elment a kórházból.
Köszönöm,
mondta Mark, érezte, hogy erősen ver a szíve, amikor a lány George Tony számát tárcsázta.
Elizabeth?
Igen, Mark.
Milyen is volt a hangja?
Rideg? Riadt? Fáradt? 100 féle kérdés cikázott át az agyán. Meglátogathatnálak?
Igen.
A telefon kattant. Mark kiment a fülkéből, érezte, hogy izzad a tenyere, de volt még egy dolog, amit el kell intéznie, mielőtt Elizabethhez megy. El kell hoznia azokat az átkozott papírokat a szenátusi fegyver ellenőrzési meghallgatásokról. Mark a lift felé indult. Lépéseket hallott maga mögött, természetesen voltak is néhánya mögötte. Amikor a lifthez ért és körülnézett, észrevette, hogy a szenátusi stábtagok, a kongresszusi emberek és a nézelődők tömegében 2 ember figyeli, vagy inkább védelmezi őt. A reklámtábla mellett sötét szemüvegben egy 3. ember is állt. Mark megítélése szerint ez a férfi még inkább ügynöknek nézett ki, mint a másik kettő. Az igazgató azt mondta, hogy 20 ügynököt állított az ügyre. Ebből 3-nak biztosan az a feladata, hogy magát Andrews-t figyelje. Az ördögbe. Hamarosan követni fogják őt Elizabethhez menet is. Marknak nem volt semmi kétsége afelől, hogy az igazgató azonnal meg fogja tudni. Úgy döntött, hogy senki sem fogja őt követni a lányházához. Te pokolba is, ez nem tartozik rájuk. Le fogja rázni mindhármukat. Látnia kell Elizabethet békés körülmények között, kíváncsiskodó szemektől és rossz nyelvektől távol. Gyorsan átgondolta, hogy melyik felvonó ér oda először. Az ügynökök közül kettő feléje indult, de az, amelyik a fal ragaszoknál állt, mozdulatlan maradt. Talán nem is detektív, de határozottan volt valami ismerős benne. Ügynök benyomását keltette, ezt egy ügynök csukott szemmel is megérzi. Márk a felvonóra összpontosította a figyelmét. A jobb oldali jelzett, és az ajtók szétnyíltak. Márk bepattant a felvonóba. A fal ragasznál lévő férfi is elindult a felvonó felé, az ajtók záródni kezdtek. Márk megnyomta a nyitógombot, és az ajtók ismét eltávolodtak egymástól. Meg kell adni a lehetőséget, hogy a harmadik is belépjen a liftbe, és mindhárman együtt legyenek, gondolta Márk, de a harmadik nem mozdult. Csak állt, mintha a következő felvonóra várna. Talán lefelé akar menni, és egyáltalán nem is ügynök. Pedig Márk megmert volna esküdni, hogy... Az ajtók ismét csukottak, és Andrews úgy érezte, ez a legkedvezőbb pillanat. Kiugrott a felvonóból. Rosszul sikerült a csel. O'Malleynek is sikerült kipréselnie magát, míg a társa elindult lassan, de elkerülhetetlenül a 8. emeletre. Így most ketten maradtak Márk nyomában. A másik felvonó is megérkezett. A harmadik ügynök azonnal belépett. Igen furfangos, vagy éppen teljesen ártatlan, gondolta Márk, és nem szállt be a liftbe. O'Malley a háta mögött állt. Melyik lesz a következő? Márk belépett a felvonóba, és megnyomta a lefelé gombot. O'Malley azonnal könnyen be tudott szállni. Andrews benyomta a nyitó gombot, és kiszállt. O'Malley szemtelen arccal követte őt. A harmadik ember mozdulatlanul állt a felvonóban. Biztosan összedolgoznak. Márk ismét beugrott, és erősen ráütött a zárógombra. Az ajtó lassan zárodott, de O'Malley vagy két lépéssel lemaradt. Már nem ért oda időben, így kívülrekedt. Amint az ajtók összecsapódtak, Márk elmosolyodott. Kettőn túladott. Az egyik a földszinten állt, tanástalanul, a másik a tető felé tartott, miközben egyedül a harmadikkal lefelé ment az alaksorba. O'Malley az 5. emeleten érte utol Price Thompsont. Mindketten kifogytak a szuszból. Hol van? Kiáltotta O'Malley. Hogy érted, hogy hol van? Hát azt hittem, veled van. Nem, én az elsőn elvesztettem a nyomát. Tehát a francba át bárhol lehet. Mit gondol ez a kisokos? Kinek az oldalán állunk? Üstölgött Thompson. Melyikünk, mondja meg az igazgatónak. Én nem, mondta O'Malley. Te vagy a rangidős, te mondd meg neki. Hát én aztán nem, jelentette ki Thompson. És hagyjuk, hogy ez a zsivány Madson vigye el a pálmát? Biztos lehetsz benne, hogy még mindig vele van. Nem, meg fogjuk találni őt. Te nézed át az első 4 emeletet, én a felső 4-et. Csípogj az adóvevődön, amint rátalálsz. Amikor Márk leért az alaksorba, benn maradt a felvonóban. A harmadik férfi kisétált és habozni látszott. Márk hüvelykújja ismét a zárógombra nyomodott. Az ajtó összezárodott. Egyedül volt. Remélte, hogy a felvonóval nem kell megállnia a földszinten, de nem sikerült, valaki be akart szállni. Azon imádkozott, hogy ne a 3 ember egyike legyen. Kockáztatnia kellett. Az ajtó kinyílt, és ő azonnal kisétált rajta. Nincs ügynök a láthatáron, senki sem tanulmányozta a falra ragasztott reklámot. A folyosó végén lévő lengő ajtó felé rohant, a szolgálatban lévő őr gyanakvóan nézett rá, és a pisztolytáskája felé nyúlt. Márk átjutott a lengő ajtón, és végre kín volt a szabadban. Körül pillantott. Mindenki sétált, senki sem rohant. Biztonságban volt. Pennsylvania Avenue ide-oda siklott a forgalomban, csikorgó kerekek és dühös szitkozódások közepette. Odaért a parkolóhelyre, beugrott a kocsijába, és apró pénzt keresgélt a zsebében. Miért nem csinálnak olyan nadrágokat, amelyiknek a zsebébe az ember ülve is rendben bele tud nyúlni? Gyorsan kifizette a parkolójegyet, és Georgetown Elizabeth felé hajtott. Ránézett a visszapillantó tükrére, sehol sem látta a Fordot. Lerázta. Egymagában volt, elmosolyodott. Most az egyszer legyőzte az igazgatót. Elhajtott a Pennsylvania és a 14. utca sarkán lévő lámpák mellett, amelyek éppen akkor váltottak át. Kezdett oldódni a feszültsége. Egy fekete Buick éppen akkor rohant át a piros lámpán. Szerencséjére nem voltak közlekedési zsaruk a környéken. Amikor Mark Georgetownba ért, visszatért az idegessége, de ez újfajta idegesség volt, amely Elizabeth-tel is, nem az igazgatóval volt kapcsolatos. Amikor megnyomta a csengőt a bejárati ajtón, hallotta a saját szívdobogását. Elizabeth megjelent. Nyúzottnak és fáradtnak látszott, egy szót sem szólt. Mark követte őt a nappaliba. Kiheverted a balesetedet? Igen, köszönöm. De honnan tudod, hogy balesetem volt? Kérdezte a lány. Felhívtam a kórházat, és ott mondták. Hazudsz, Márk. Nem is mondtam meg a kórházban,
és korán eljöttem az apám telefonhívása után.
Mark nem tudott a szemébe nézni. Leült, és a szönyeget bámulta.
Én nem akarok hazudni neked, Elizabeth, igazán nem.
Miért követed az apámat? Méltatlankodott a lány. Ő olyan rokonszenvesnek tartott téged, amikor a Mayflowerben találkoztatok. A nyomában vagy a bizottsági üléseken figyeled a vitákat a szenátusban.
A férfi nem válaszolt.
Rendben van, ne is magyarázkodj. Nem vagyok teljesen vak. Én levontam a magam következtetéseit. Része vagyok egy FBI megbízatásnak, és engem az esti órákban dolgozol meg, ugye, Andrews ügynök? Olyan ember szerepére, akit arra szemeltek ki, hogy rászedje egy szenátor lányát, te meglehetősen alkalmatlan vagy. Hány ilyen lányt varázsoltál el ezen a héten? Csináltál jó néhány kis aljasságot? Miért nem próbálkozol legközelebb a feleségekkel? A kisfiús bájod biztos nagyobb hatással lenne rájuk. Bár meg kell vallanom, engem alaposan megbolondítottál, te hazudozó gazember.
Elizabeth, aki kirohanása kezdetekor igyekezett fagyos önuralmát megtartani, most az ajkát harabdálta. Hangja elakadt. Mark még mindig nem tudott ránézni. Érezte a haragot és a visszafojtott sírást a hangjában. Egy pillanat múlva azonban újra hűvösen csengett a hangja.
Kérlek, Mark, menj el. Most rögtön. Elmondtam, amit akartam, és remélem, soha többé nem látlak. Akkor talán vissza tudom nyerni egy részét az önbecsülésemnek. Menj csak, merülj ismét a mocsárba.
Félreértesz, Elizabeth.
Persze, te szegény, félreértett ügynök, te csak önmagamért szeretsz. Nincs más lány az életedben,
mondta keserűen.
Egészen addig, amíg nem kapsz egy új ügyet. De ez az ügy befejeződött. Menj és keresd más ember lányát, hogy elkábítsd a szerelemről szóló hazugságaiddal.
Mark nem tudta hibáztatni Elizabethet, ezért a reakciójáért és szó nélkül eltávozott. Mark kábultan hajtott hazafelé. Az őt követő kocsi utasai ellenben teljesen készszelétben voltak. Amikor hazaért, leadta a kocsi kulcsokat Simonnak. A fekete Buick is leparkolt az épület előtt. A két ember látta a fényt Mark lakásában, aki éppen 6 számot tárcsázott a lány telefonszámának 7 számjegyéből, de aztán visszatette a kagylót és leoltotta a villanyt. A Buickban ülő egyik férfi újabb cigarettára gyújtott, leszívta a füstöt és az órájára nézett. Hónapokig tartó alkudozás, kényszerítés, hízelgés és fenyegetés után a fegyver ellenőrzési törvényjavaslat holnap végre végső jóváhagyásra a ház elé kerül. Ez az a nap, amikor Florentina kitörölhetetlen nyomot hagy az amerikai történelemben. Ha semmi egyebet nem érne el hivatali ideje alatt, erre az egyetlen aktusra egész életében büszke lenne. Mi akadályozhatná meg? Kérdezte önmagát aznap ezredszer. És ezredszerre is valami szörnyű balsejtelem suhant át a gondolatain. Megint csak elhessegette.